A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. Visithargita.ru.
Öt perc elmúlt, 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Merre halad a romániai egészségügy, melyek a krónikus és melyek az akut problémák a gyógyításban és a megelőzésben? Erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Vas Levente, egészségügyi szakpolitikus, parlamenti képviselőjelölt, a Studium Prospero Alapítvány ügyvezető elnöket. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok a gyagásról és minden kedves hallgatónak!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Kezdjük azzal, hogy szomorú esemény történt tegnap. 57 éves korában elhunyt Potápi Árpád János, a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkára. Azt hiszem, hogy a Kárpát-medence minden településének közössége gyászol emiatt. Önöknek évtizedes kapcsolatuk volt a Studium Alapítványnál az államtitkár úrral. Hogyan érintette a hír az alapítvány munkaközösségét?
Nagyon-nagyon szomorú hír volt, és nagyon-nagyon szomorú volt a tegnap délután, amikor erről tudomást szereztünk, hasonlóképpen úgy, ahogy mondja a Gyagási úr, a Kárpát-medence számtalan, és szerintem bármely településére mondható ugyanez velük egyetemben, hiszen Potápi Árpád János az a nemzetpolitikai államtitkár volt, aki nem csak az irodában, hanem terepre kijárva lelkesített, építkezett a szószoros értelmében is, közösségeket támogatott, embereket figyelt meg, és utána nyúlt a hónuk alá. És igen, mi is az Orvos és a Művészeti Egyetem háttérintézményeként, Studium Prospero alapítványként az elmúlt 10 évben éreztük ezt a támogatást, az ő támogatását, a munkatársainak, közvetlen munkatársainak a támogatását, akiket ő irányított, és ezért ez számunkra egy nagyon-nagyon szomorú hír. Emlékét megőrizzük, és megköszönjük, ahol csak tehetjük az elkövetkezendőkben is az ő támogatását, az ő hozzáállását fideszes képviselőként, országgyűlési képviselőként, valamikori polgármesterként tudta pontosan, hogy egy épület hogy kell kinézzen, hol vannak azok a rejtett hibák, problémák, meg azok a jó elkészített esetleg padlók, innovatív megoldások, amiket érdemes volt megdicsérni, és nem szükölködött ezekben a dicsérő szavakban, mindig biztatott, mindig jó volt vele lenni, őt fogadni.
Potápi Árpád János 2019. április 5-i műsorunk vendége volt, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Liceum vezetősége Rákóczi díjjal tüntette ki az államtitkár urat. Hallgassunk bele az akkori beszélgetésbe.
Számomra óriási örömöt jelentett, jelent most is, nyilván tegnap kaptam meg. Néhány héttel ezelőtt hívott fel az igazgató úr, közölte ezt a hírt velem. Mindjárt az volt az első kérdésem, hogy de ugye nem csak én kapok itt díjat, azt mondta, hogy nem, mert én úgy gondolom, hogy mint ahogy az is, ahogy az igazgató úr is mondta tegnap a beszédében, hogy 50 évre előre meg lehetne határozni, hogy ki kapjanak díjat, annyi díjazott lehetne. Mert ez egy olyan folyamat volt, amiben nagyon sokan részt vettek, és nagyon sokan álltak ki az iskola mellett. Mindenki a saját maga területén, hivatása területén, munkájában. Úgyhogy ha én ebben tudtam segíteni, akkor nagyon örülök annak a tegnapi díjazottak közé kerülni, és felemelő érzés volt. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm, hogy rám is gondoltak, minden díj az embernek jól esik, kicsit érzi azt, hogy a munkáját, gondolatait, stb. Megbecsülik, de ahogy mondtam, nagyon-nagyon sok díjazottat lehetett volna még a színpadra felhívni. Tegnap jövőre is méltó embereket fognak választani, én azt gondolom.
Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárt hallották, aki tegnap 57 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Isten nyugtassa békében.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Mi pedig folytatjuk a beszélgetést dr. Vas Levente egészségügyi szakpolitikussal, a Studium Prospero Alapítvány ügyvezető elnökével. Doktor úr, miért vállal újabb mandátumot a román parlamentben?
Kórházigazgatói tevékenységem a 2000-es évek végén itt Marosvásárhelyen orvosigazgatóként az összes kórházban szerzett tapasztalatom, majd 10-11-12-ben minisztériumban két magyar miniszternek is az egyik fő tanácsadójaként való tevékenységem, az akkori miniszteri munkatársaknak a megismerése, egy-egynek a pozícióba való emelése igazából sokat segített a 16-20-as parlamenti mandátum alatt, amikor az egészségügyi bizottság titkáraként sikerült sok törvénymódosítást bevezetni, többek között a szűrésnek a kötelezőségét és a finanszírozhatóságát az összes román állampolgár és biztosított számára, vagy az oktatókórházaknak a megvalósítását, amit sikerült utána az utolsó mandátumban, ebben a mandátumban államtitkárként is követni, és a rendszert megismerni mélységében, további munkatársakat, fiatal munkatársakat azonosítani, akikkel lehetne dolgozni és lehet dolgozni az egészségügy javításáért. Ezt a munkát szeretném folytatni a marosvásárhelyiekért, az erdélyi magyarokért. Azért emelem ki Marosvásárhelyt, mert ez egy egyetemi központ, egy orvos is egyetemi központ, és jó, hogyha van egy a rendszert ismerő, a betegek járattatását, betegek kiszolgáltatottságát, orvosként is, gyakorló orvosként is ismerő magyar RMDSZ-es politikus, aki meg tud oldani sokszor megoldhatatlannak tűnő egészségügyi problémákat, betegirányítási problémákat. Ezt a munkát szeretném folytatni az elkövetkezendőkben az önök támogatásával. A november végi, a december elejé, majd a december közepi három sorozatválasztásban kérve az önök támogatását.
Melyek a legégetőbb problémái a hazai egészségügynek? Itt néhányat említett már.
Én azt mondanám, hogy a betegeknek a kiszolgáltatottsága, a biztosító pénztárnak az a hibája, ami nem a munkatársoktól függ itt, és nem kell itt most keresztre feszíteni az egy-egy vezetőjét a megyei egészségügyi biztosító pénztároknak. A biztosító pénztárnak az a képtelensége, hogy a betegektől megkapva, ez a helyes megfogalmazásban nem ő veszi el, megkapva a betegek biztosítási pénzét, nem képes az akaratát érvényesíteni a minisztériummal szembe, hogy a betegek érdekét képviselhesse. Nem tudja elmondani sokszor a pénzügyminisztériumnak, hogy nincs elég pénze, nincs elég támogatása. Nem tudja elmondani a munkaügyi minisztériumnak, akár a családügyi minisztériumnak, hogy nem elég a Romániában mindössze 5,8 millió fizető dolgozó és a fizetéséből aktívan biztosítási pénzt fizető juttatása ahhoz, hogy 18 millió embert tartsunk el. Valami hiba van a politikai rendszerben, és ehhez egészségügyi szakpolitikusok kellenek, hogy ezt megjavítsuk, és hogy a betegek ne kelljen annyit járjanak, beteg irányítottabb legyen a rendszer, hogy a családorvos, hogy a járó betegrendelőben dolgozó kollégáknak kötelessége legyen, és legyen idejük is erre, meg is legyenek fizetve erre, hogy felhívják a következő szakorvost, és programálják a beteget. Hogy elmondják a betegnek, hogy igen, elér, hogyha 1,5 hét múlva kell, és tud elmenni csak a következő szakorvoshoz, ahol a diagnózis pontosítására, vagy éppen a kezelésnek az elindítására van szükség. A beteg kiszolgáltatott. Ezt a kiszolgáltatottságot kell valahogy megváltoztassuk. Vannak elképzeléseink a járóbetegrendelő finanszírozás növelésével, a családorvosoknak az idejének a megspórlásával, hogy szűrésekre, hogy a betegekre való odafigyelésre legyen több idejük. Javítani kívánjuk a rendszert, folytatni azt a munkát, amit eddig is vittünk. Egészségügy mindig egy picit az RMDSZ-nek van tolva, legalább 5-10 évente, mert a román pártok, más romániai pártok sokszor ötletszegények, ezért mi tesszük oda sokszor a vállunkat, hogy segítsük a rendszert.
Bízhatunk abban, hogy lesz egyfajta mentalitásváltás az egészségügyben, és saját példa, nem nagyon szeretek előhozakodni vele, de most megteszem. Egy orvosra várva a Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórházban egy órát előszobáztunk, miután szóltam egy asszisztensnőnek, hogy legyen szíves az illető orvosnak szóljon, hogy itt vagyunk, hiszen ő hívott. Egy fél óra múlva ugyanazt az asszisztensnőt láttam, és szóltam neki, hogy legyen szíves, mi még mindig a doktor urat várjuk. Jaj, megyek és szólok neki, elment, eltűnt, megint nem láttuk, amíg egy SMS doktor ura nem jelent meg az ajtóba, egy kerek órát üldögéltünk. Nézegettük a lifteket, hogy hogy járnak. Tehát kiken múlik az, hogy ez a rendszer, és apropó ahhoz, amit ön mondott, hogy anyagi szempontból ki van szolgáltatva az orvos is a rendszernek, meg a beteg pláné, de a humán erőforrás, hogy is mondjam, reformjában, mentalitásváltásában bízhatunk valaha? Hiszen korábban azt mondták, hogy kicsik a fizetések az egészségügyben, hát elnéztük nekik. Most már azért nem panaszkodhatnak erre.
Van ennek egy, jó a kérdés, van ennek egy szervezhető része, és van egy emberi része. A szervezhető rész az a digitalizáció. Nagyon sokan beszélnek erről, de ha digitalizálva lenne a rendszer, akkor pontosan erre a jó példára, amit a Gyagás úr felhozott, az a megoldás, hogy be van írva a beteg digitalizált rendszerbe, után követhetően, hogy önnek 10 órára kellett menni ahhoz az orvoshoz, és az kártyája az mondjuk 12:30-kor van aktiválva. Hogyha egy ilyen indikátorsort megnézünk egy-egy orvosra nézve, egy hónapra, két hónapra, egy évre levetítve, a digitalizált egészségügyi rendszer és utánkövetés meg fogja engedni, hogy az ilyen orvost adott esetben elővegyék, és megkérdezzék, hogy vajon milyen...
Nem az orvos hibája volt, az orvos megjelent 2 perc múlva, hogy az üzenetet megkapta, az asszisztensnő nem tudom, ki volt az illető hölgy.
Tehát, hogy ne feltételezzünk rosszat, pont ezt akartam mondani. Kiderül, hogy valami probléma van. És akkor ugye az orvos, aki most esetleg nem kérdezett utána, vagy nem restelte, maradjunk ennyibe szólni az asszisztensnek, hogy hát miért nem szólt 1,5 órával ezelőtt, amikor megérkezett a beteg, akkor biza utána fog nézni ennek a dolognak, mert a statisztikákban és az indikátorainál megjelenik a biztosító pénztárnál egy olyan negatív indikátor, amire most már azon túl és ezen túl akkor figyelnie kell. Ez a nagy előnye az digitalizált egészségügyi rendszernek. Ez a nagy előnye, hogy követhetőek lesznek a betegutak. Magyarországon 17 éves adatbázissal rendelkeznek, és sokszor fájó, húsba vágó az orvos kollégák, az egészségügyi rendszer számára, sokszor a betegek számára is, hogy reformokat akarnak bevezetni. De 17 év beteg sétáltatására van igazából adatuk, csalásukra vannak adatuk, és ezt a rendszer csak akkor tudja kiszűrni, hogyha vannak ilyen adatbázisok, amiből következetesen okos gondolkodással megtervezve az egészségügy irányítását le lehet vonni a következtetéseket, és a betegeknek lehet segíteni. Másik kérdés pedig az a lelki dolog, hogyha az asszisztensnő megmagyarázta volna esetleg, hogy miért van esetleg késés, egy műtét elhúzódik, egy betegnek élethalál közötti komplikáció adódott egy-egy műtét után, miért késik a doktor úr, bízva még azok a sok-sok perc is, 60-90 perc is könnyebben telne, könnyebben telik a betegnek, ha tudja, hogy van értelme ennek a várakozásnak, és nem valahol tölti az időt esetleg a kollega, aki meg kell nézze a beteget. Ezek azok az emberi részek, amiket én mindig kihangsúlyozok. Marosvásárhely azért a régió egészségügyi ellátásának a központja, mert az elődeink, nagy nevű professzorok, asszisztensek együtt közösen válvetve emberségesebb egészségügyi ellátórendszer tudtak kialakítani, mint egy sokkal nagyobb város esetében Kolozsvár, vagy éppen egy Bukarest, vagy Jász, ugye, ami még messzebb is van. Ez az, amiért Marosvásárhelynek jó híre van még mindig. Az egész országban a szakmaiság mellett az emberséges ellátás az, amit a továbbiakban is kell fejlesszünk, és ezt egész Romániában az egészségügyre kell érvényesíteni.
Hol tart most a magyar nyelvű orvosképzés, hiszen az imént idézett Potápi Árpád államtitkár úr abban a beszélgetésben azt mondta, hogy bízik abban, hogy a hazai magyar politikusok harcolnak majd a jogaikért a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen. Sikerült?
Nagyon érdekes és sajnálatos a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemnek a helyzete. Nagyon röviden, diák van elég. Románia túlképző ország, orvos túlképző és rezidens túlképző ország. Egy menő szak, mindenki szeretné orvosnak látni a gyerekét. Egy biztonságot adó, biztos megélhetést, munkát is, nehéz munkát, de biztos megélhetést adó szakma az orvoslás, fogorvoslás. Egyre jobban nőiesedik a szakma, egy nőnek függetlenséget is biztosít, egy családanyának akár függetlenséget biztosít, ami kívánatosabbá teszi, és azért 70-80%-a már nő a bejutó hallgatóknak is, a végzős hallgatóknak, legyen az orvosi egyetem, vagy pedig éppen szakorvosi vizsgával záruló rezidensi éveknek a kérdése. Tanár is van még az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, de egyre kevesebben vállalják ezt a munkát olyan körülmények között, amit a 2011-ben az RMDS segítségével és az RMDS munkájának köszönhetően sikerült megvalósítani, hogy a törvény világosan rendelkezik arról, hogy főtanszékeket kell a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen magyar főtanszéket kell összehozni. Ennek azért van jelentősége, ugye elmondtuk, hogy van diák, van még tanár is, hogy a magyar tanári kar a saját utánpótlását, saját képzésével, saját döntésével tudja biztosítani. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem nem egy nagy egyetem. Azt is lehet mondani, hogy bárkinek a kiesése az utánpótlási láncból, legyen egy tanársegéd, legyen egy adjunktus, legyen egy előadó tanár, súlyosan béníthatja az illető szaknak, kirurgigészetnek, belgyógyászatnak, legyen bármilyen szak, az utánpótlását és a magyar tannyelvű képzést. Ezért fontos, hogy ez a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen megvalósuljon, és azok után, hogy az angolnál törvényi előírás nélkül is megvalósult ez a történet, ma az Európai Unióban, ahol annyira fontos a kisebbségi nyelveknek az érvényesítése és a térengedése, ezt meg kell valósítani az orvosi egyetemen is. Ennek két nagy akadálya van. Az egyetemi autonómiára való hivatkozás a vezető részéről, a rektor részéről, egyelőre őt nevesítjük, mert ő a felelős ennek a dolognak. A másik pedig, ami a mi oldalunkon van, egy nagyon erős tanári karra van szükség, amit az elmúlt évek szétziláltak, és ennek az összefogásnak a mi oldalunkon való megvalósítása az elkövetkezendő 4 évben a mi feladatunk. Reméljük, hogy ebbe partnerekre találunk. Volt egyetemi oktatóként is felelősen mondom ezt, és drukkolva mondom ezt a mondatot, és közösen kell együtt más politikussal is, nem csak egészségügyi vagy oktatással foglalkozó politikustársal megvalósítanunk, hogy az egyetemen is végre 15 év után a mandátum közepére megvalósuljon ez Marosvásárhelyen, mert ez nem csak a vásárhelyiek, nem csak az erdélyi magyarok, hanem az egész Kárpát-medencei magyarságnak is az érdeke.
Igen, azt így a Csongor ezzel kapcsolatban, az orvosi egyetemmel kapcsolatban nagyon nagy csend van, jönnek-mennek a kormányok, évek, és csak lennebb és lennebb süllyed a magyar tagozat helyzete. Dübörög a befektetés hullám, ami nagyon jó, komoly épületeket vásároltak, több a külföldieknek a hely. És ha most felhívom az egyetemet románul és angolul köszöntenek, ez elszomorító. Nincs belső akarat sem, gratulálok önnek a munkásságáért, sok bölcsességet és egészséget kívánok, tiszteltel Csongor írja. Szóval belső akarat van?
Belső akarat a magyar tanári kar részéről van, ebbe senyved jelen pillanatban, és a szétzilálást nem véletlenül mondtam, talán a legszebb magyar szó erre, úgymond minden felülről meg-megcsípik a magyar tanári kar egységét. És ez egy olyan kérdés, amit nem magyar-román kérdés. Ez egy egyszerű, sima oktatáspolitikai döntés, és az egyetemnek is az érdeke, mert a kormány és a politikum, legyen magyar, legyen román politikum, többletfinanszírozást biztosít a magyar nyelvű képzéshez. Tehát, hogyha véletlenül holnap ad abszurdum, nehogy félreértsék, nem lenne magyar képzés, akkor az egyetem nem csak egy diákra eső fejpénzről lesne el, hanem 1,5 vagy 1,7 fejpénztől lesne el egyetlen egy diáknak az elvesztésével, magyar diáknak az elvesztésével, ami gazdasági kérdés is. Az egyetem azért tud ilyen gyorsan fejlődni Marosvásárhelyen, és vásárolni ingatlanokat mindenhol, ami dicséretes, nagyon jó fejlesztés van, egyetemi várossá való alakítás van, amiért a rektort dicséret illeti, mert van többletfinanszírozás a magyar kar számára. És nekem az a véleményem, hogy itt ez képviselői feladat is, ne bújjunk az ujjunk mögé majd az elkövetkezendő 4 évben, de megyei tanácselnöki és polgármesteri kötelezettségünk is, és az összes alárendelt struktúra, megyei tanácsos, városi tanácsosnak a közös akaratával megvalósítható történés, mert egy ekkora egyetem, amikor ennyit vásárol, ennyit építkezik, akkor engedélyekre van szüksége, akkor megegyezésekre van szüksége, és ezeknek a megegyezéseknek a keretén belül, annélkül, hogy a képviselő, szenátor, megyei tanácselnök vagy polgármester magának vindikálná az elkövetkezendőkben ennek a célnak az elérését, együtt, közösen, képesekkel legyünk ne Bukarestre és esetleg az RMDSZ parlamenti frakciójára mutatni, hanem magunk között is megkeresni, hogy hogyan kell ezt békés asztalnál történő megegyezéssel az egyetem vezetőségét meggyőzni arról, hogy az egyetemi autonómia nem írhatja felül Románia törvényeit. Románia pedig törvénybe vállalta azt, hogy ezt megoldja. Szerintem békésen, veszekedés nélkül kell legyen úton ennek a megoldására.
Peti írja szintén SMS-ben, jó napot kívánok, nagyon sajnálom és egyben féltem is az orvostan hallgatókat. Szinte gyors talpaló a menet, ahogyan folyik a tanítás, vizsga-vizsga után van. Ön szerint biztos, hogy van elegendő, idézőjelbe írja, anyag, amiből tanuljanak is, Peti?
Egyetértek azzal, volt egyetemi oktatóként, annélkül, hogy erre hatásköröm lenne, hogy én most az egyetemi oktatók helyett erről nyilatkozzak, de hát ugye az ember barátai révén, valamikori oktatótársai révén rálátásom marad a rendszerre, meg a barátok gyerekei révén is kapjuk folyamatosan a visszajelzéseket. Egyetértek, hogy nagyon gyors, és ez a moduláris rendszer, ez talán nem a legjobb megoldás. A Marosvásárhelyi orvosi méreteihez mérten az oktatásra. Nincsen hatáskörünk ebbe aztán tényleg beleszólni, ez a magyar tanári karnak esetleg lehetne a hatásköre, de hát itt ugye a hamburgi egyetemi kampusznak a megnyitásával nem volt, akár ezt is mondhatnánk a rektornak, más útja, mint ezt az oktatási formát fog elvállalni, amit mi ugye magyar főtanszék hiányában is kell elszenvedjünk. Lássuk, hogy ebben milyen előrelépések lesznek. Szerintem ők is érzik, hogy itt sántít ez a rendszer. Könyv ma már nem kell annyi. Sajnos a diákok egyre kevesebbet használják a nyomtatott formában kiadott könyveket. Nagyon sok digitális anyag van a tanuláshoz. Ezzel nem lenne gond. A kérdés az, hogy a megfelelő gyakorlati képzéshez van elég kórházfelületünk. A 90-es évek elején ugyanannyi kórházunk volt körülbelül, mint amennyi most van, de körülbelül 5-ször annyi diák van Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti és Fogorvosi Egyetemen, mint előtte. Az egyetem szépen bővült, dicséret legyen ezért a rektornak és a mindenkori vezetőségnek, magyarnak és románnak egyaránt, azonban a kórházaknak a felületei nem bővültek. Égető kérdés, hogy a kardiovaszkuláris intézet megépüljön, égető kérdés, hogy a világbanki támogatással a mi munkánk által minisztériumi miniszterelnök helyettesi Kelemen Hunornak kiemelném itt a szerepét, Cseka Attilának kiemelném a szerepét, munkájának köszönhetően sikerült államtitkári szinten is fejlesztési minisztérium szintjén jóváhagyni az égési sérülteket ellátó, mint egy 20 000 négyzetméteres kórháznak az építkezésének az elindítását. Ehhez hasonló további fejlesztések szükségesek Marosvásárhelyen, hogy tudjuk tartani a lépést Sepsiszentgyörggyel, Csíkszeredával, aminek örvendünk, hogy fejlődnek, de Marosvásárhely lemaradt, Szebennel, Brassóval és Kolozsvárral. Az autópálya megléte nem csak lehetőségeket, hanem kihívásokat és úgymond vészhelyzeteket, veszélyeket is biztosít számunkra. Egy onkológiának a fejlesztése jó, hogy megtörtént az elmúlt 5 éves munkánk, parlamenti és megyei tanácsosi munkánknak köszönhetően. Jó, hogy van egy új onkológiai kórház, hogy van még 2 akár magánkórház is, ahol az állam teljesen szektorsemlegesen finanszírozza az onkológiai ellátásokat, de még mindig van hely az onkológia továbbfejlesztésére, mely dinamikusan fejlődő rész. Hogyha lesz több felület, akkor minőségibb gyakorlati oktatást lehet biztosítani az egyetemistáknak, és ez az elvárható, mert igazából az, hogy jó orvos lesz-e valaki, az 2 probléma. Az egyik, hogy az egyetemen jól tanulja meg az elméleti részt, és egy picit meg tudja-e kóstolni. Ott az elméleti tudás biztosításához szükséges gyakorlati dolgokat, de utána a rezidens képzés keretén belül dől el 60-70%-ba, hogy esetleg egy gyengébben tanuló diák, aki az egyetemen egy picit gyengélkedett, de utána gyakorlati érzékkel, jó mestereknek, jó inas éveknek a birtokosaként, jó empátiakészséggel, jó orvossá tud-e válni. És ez az a pont, ahol 2017 és 2024 között sikerült nagy előrelépést megvalósítani az RMDSZ-es munkánkkal, parlamenti és államtitkári munkával is, hiszen vidéki kórházakká alakíthattuk a megyei kórházakat, a városi kórházainkat, így nem csak Marosvásárhelyen lehet ezt a rendkívül fontos gyakorlati beteg mellett megszerezhető tudást megkapni, hanem bármelyik székelyföldi, vagy parciumi, vagy középerdélyi oktatókórházban is, amire hál' Istennek van igény, mert már 23-24% a rezidenseknek elmegy egy vidéki kórházba, és érzi, hogy mekkora jelentősége van az ottani tapasztalatszerzésnek.
Igen, apropó orvosok és orvoslás, azt írja egy hallgató. Sajnos a Covid-járvány nagyot rontott a gyógyítók és a betegek közötti kapcsolaton. Nagyon nagy a járvány előtti és utáni hozzáállás közti különbség. Valami elveszett valahol menet közben, István írja. Érzi ön is ezt a különbséget?
Igen, érzem. Agyagás úr, érzem, István, kedves beíró, betelefonáló. Azonban nem csak a Covid-ra tenném ezt a terhet. Más szakterületeken is, oktatásban, adminisztrációban a Covid volt, de nem hagyott gyógyíthatatlan sebeket. Én igazából azt látom, hogy a Covid mellett a legjobban ugye az egészségügyi rendszer volt természetesen megterhelve, megpatkolva ettől a csúnya járványtól. Azonban én azt látom, hogy még történt egy fontos dolog. Fizetésemelések voltak. Fizetésemelések, amiket mi RMDSZ-ként eszközöltünk, mi is eszközöltünk a parlamentben. Azonban azt kell lássuk, hogy ha az egészségügyi rendszert, és az elmúlt évekre sajnos ez jellemző, a jelenlegi aktuális miniszter nem reformálja meg, nem indította el egy olyan irányba, ahol ugye egy beteg irányítottabb lesz a rendszer, ahol az előbbi kérdésével és saját tapasztalatával, amit Agyagás úr is felvetett, empatikusabb lesz a rendszer, ráérzőbb marad a rendszer, vagy újra ráérző lesz, mint a Covid előtt, és nem ilyen intézkedéseket foganatosít, akkor sajnos a fizetésemelések úgy viselkednek, mint egy demotiváló tényező. Az az orvos, aki eddig esetleg egy pici hálópénzért, vagy hálópénznek a reményével dolgozott, az azt mondja, hogy de miért kellene nekem 10 esetet megoperálnom, vagy 10 beteget megnéznem, hogyha a törvény csak 4-et ír elő, a fizetést úgyis megkapom, többre úgyse számíthatok, akkor inkább egy picit magammal fogok, tisztességesen a saját felépülésemmel fogok újra, regenerálódásommal fogok foglalkozni, és nem hajtom magam, hogy a rendszer hibáit javítsam, ami a programálásuk hiányából, az ellenőrzés hiányából adódik.
Ezért ez a sok minden egybetevődik, a Covid-dal is, a Covid utáni történésekkel is egybetevődik, és nekünk az a feladatunk, hogy ezeket azonosítsuk, hogy kibeszéljük, pontosan ahogy István is mondja, kibeszéljük ezeket a problémákat, és megkeressük a valós okait, hogy csak a Covid felelős ezért a dologért, vagy van még az általam elmondott mellett együtt közösen azonosítsuk olyan probléma, amit azonosítani kell, amit a közvélemény elé kell tárni, az orvos kollégákkal, mert nem rossz indulaton állnak hozzá megbeszélni, asszisztensnőkkel megbeszélni ezeket a dolgokat, és együtt közösen megoldásokat találni erre a kérdésre. És mondok is egy példát. Egy családorvosi rendelőben kulcsfontosságú szerepe van vidéki családorvosi rendelőben, az egész falut ismerő középkorú asszisztensnőnek, aki sokszor recepteket is fölír, az orvos csak lepecsételi már, mert tudja, hogy Piroska néninek milyen gyógyszerre van szüksége, és minden 3 hónapban, minden 6 havonta igazából csak azért jön vissza, és nagy egyéb baja nincsen. Ezeket az asszisztensnőket a családorvosi rendszer rendelőnek ott plusz finanszírozásával biztonságosabb állásban kell tartani. Meg kell adni nekük a kórházi rendszerben található asszisztenseknek és munkálkodó asszisztenseknek járó fizetéseket, és biztosítani kell őket, hogyha netalántán a családorvosnak valami baja történik, és amúgy sincs családorvos, aki oda kimenjen éveken, még akár hónapokon keresztül, akkor a rendszer a finanszírozásának a családorvoshoz küldése révén havonta még biztosítsa annak az asszisztensnek a limitált kompetenciákkal való működését, hogy a betegek ne kelljen egybe más családorvoshoz átiratkozzanak, hogy a polgármesternek lehetősége legyen, hogy 3-4-5 hónapos munkával, vagy akár éves munkával egy fiatal szakorvos tudjon meggyőzni, hogy egy működő rendelőbe, ahol egy tapasztalt asszisztensnő már várja, menjen és tovább vigye a falunak az ellátását. Ezt a törvénytervezetet megpróbáljuk majd a mandátum első hónapjaiban benyújtani, és ha a kormányon vagyunk, az lenne a kívánatos, mert akkor nagyobb erőnk lenne, és ezért kérjük az embereknek a támogatását, de ha nem is leszünk kormányon, a parlamenti munkával tudjuk már indítványozni, hogy minél hamarabb érezzék az valusi emberek, a polgármestereink és az orvosok, hogy ott vagyunk mögöttük.
Van itt 2 SMS, amire megkérem, hogy reagáljon, azt írja egyik hallgató: mit lehetne vagy kellene tenni, hogy a küldőpapíros programálások ne 3-4 hétre történjenek, de ugyanannál az orvosnál a magánrendelőjében már sokkal hamarabb fogad, ez az egyik. Másik kérdés, most mondom, a héten 2 konzultáción is voltunk küldőpapírral, mindkét helyen az orvosnak sokkal több idejét vette fel a papírmunka, mint az effektív vizsgálat. Nem lehetne lecsökkenteni ezt a sok adminisztrációt? Köszönöm, Szidónia írja.
Mind a 2 nagyon jó kérdésvetés, a másodikkal kezdem, de igen, hogyha a küldőpapírt, aki kiállította, annak a digitalizált egészségügyi ellátórendszerben már összekötetése lenne, annak a gépnek, azzal az orvossal, akihez mennek, akkor már az adatoknak fele bent lenne a számítógépben. Egyszerűen látnák egymást az orvosok, látnák a betegnek az adatait, az elektronikus beteglap az követné úgymond a beteget annélkül, hogy kellene küldeni, nem tudja elhagyni a beteg, nem tudja elfelejteni az idősödő beteg, hogy elvigye magával. Tehát a válasz a digitalizációban van, és egyértelműen, hogy ez a cél. Többet a betegnek, kevesebbet a papíroknak. Ezt meg kell oldanunk. A másik kérdéssel kapcsolatosan pedig igazából az arról is szólt, ha jól emlékszem, igaz, hogy meg lehetne ismételni a gondolatugrásom.
Most keresem. Azt mondja, hogy közben kitöröltem, hogy legyen helye. Igen, hogy a magánrendelőbe, tehát 3-4 hetet kell várni.
Érdekes kérdés, és hirtelen azon gondolkodtam akkor, hogy melyiket mondjam el. Elmondom mind a 2 a válaszként, és nagyon szépen köszönöm a segítséget, hogy a legfontosabb, és ez az, amit a családorvosnál, járóbeteg rendelőben vissza kell kérdezni, hogy doktor úr, Igen, fáj a lábom, fáj a kezem, amiért jöttem. De annyira fontos, hogy én itt ezt most egybe el kelljen menjek magánrendelőbe, hogy megoldják ezt nekem? Súlyosbodhat az esetem? Vagy az a 2 hétre, 3 hétre kapott programálás az állami rendszerben, ahol nem kell fizetnem, az még elér? Mert hogyha elér, akkor nem szabad beleesni abba a csapdába, hogy, és ezt most nagyon őszintén is nagyon betegbarátként mondom, hogy az orvos felajánlja az azonnali ellátásnak a lehetőségét a magánrendelőjében. Ő a saját magánrendelőjét fenn kell tartsa, és motivált abban, hogy ezt elmondja a betegnek. De ha a beteg okos, és ha a beteg elővigyázatos, ez sokszor nehéz, mert izgul a beteg, mert kiszolgáltatott éppen abban az állapotában, nem kell félni, vissza kell kérdezni, hogy meg lehetne ezt oldani esetleg egy hamarabbi behívással, ne talán ürül hely, nagyon sok hely megürül, mert elviszik magánrendelőbe a betegeket, és bizza minden nap van legalább 1-2 olyan pozíció, ahova nem jön meg a beteg. Ha az ember megadja a telefonszámát, ha esetleg hamarabbra lehetne programálni, szívesebben bejönnék. Kell inszisztálni, hogy a küldőpapíros ingyenes ellátásra kapja meg az ember a programálást. Nem kell elkeseredni sokszor egy krónikus betegségnél, úgy, ahogy várakozunk, amíg el nem megyünk az orvoshoz, és nem kapjuk meg az első küldőpapírt, ugyanúgy lehet várni sokszor 1-2 hetet, amíg az orvos a következő szakorvosi rendelésnél igénylést kapunk. És a második példám, engedjék meg, hogy a legsúlyosabb esetekben is azt mondjam, volt egy esetem, nevelt helyzetet nem mondok, amikor valakit ki kellett szállítani külföldre, egy hölgyet ki kellett szállítani külföldre repülővel, katonai speciális repülőgéppel, egy ellátásnak a sürgősségi megvalósítására, meggyógyításra. És számtalan ajánlat jött külföldről, attól a kórháztól, aki fogadta ingyenesen a beteget, a román állam finanszírozásával, hogy küldenek repülőt. De 70-80 ezer euró a repülőnek a díja. Ez nem csak Romániában van, külföldön is van ugyanez az optimalizálás, hogyha ellátjuk a beteget és a repülőnket, amit már megvettünk, úgymond használhatjuk, akkor miért ne terhelnénk rá a betegre ennek a finanszírozásnak a létét, és megakadályoztam a szülővel együtt ennek a pénznek a kifizetését a család részéről, és rá 24 órára, annélkül, hogy a betegnek bármi baja lett volna, sikerült megoldani helyi finanszírozással, állami finanszírozással, hogy a beteget elvigyék repülőgéppel abbra a külföldi klinikára, ahol ellátták a beteget, és jól van.
Nagyon kevés időnk van már, Ilona írja, jó napot kívánok. Leszámítva a krónikus betegségeket, így a hideg idő beálltával mennyiben javallott a megelőző oltások igénylése, és mikor forduljunk orvoshoz, amíg még nem késő? Hát erre van egy fél perc, hogy válasz.
Igen, az oltásokat meg kell kapni a gyerekek is, kötelező oltásokat, és meg kell kapják az idősödő, különböző krónikus betegségekkel rendelkezők is az oltásokat. Kérem, ne hanyagolják el ezt, mert Románia azért van első helyen Európában a légúti megbetegedéseknek, például a halálozási okában, mert elhanyagoljuk az egészségügyünknek a védelmét, a prevenciót elhanyagoljuk, és az oltás az gyógyszer, az prevenció, és azok, akik tudják ezt és érezték, azok érzik és tudják, hogy mekkora kockázatnak vannak kitéve, hogyha ne talántán ezt valamilyen okunál, okból kifolyólag egy évben nem kapják meg.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
És még egy SMS itt a végén. Tisztelt Vas úr, már említette, hogy milyen fontos, hogy a beteget anyanyelvén, hogy a beteg anyanyelvén kommunikálhasson. Kérem, tegyen érte, hogy Kovászna megyében az 112 diszpécserei tudjanak magyarul is, emberélet múlhat ezen. Hát ez valóban így van, hiszen sürgősség van, akkor az ember nagyon el kell, hogy mondja, milyen problémái vannak.
Köszönöm szépen a javaslatot, ahogy itt befejeztük, felhívom a megyei egészségügyi igazgatót, és nem kell ehhez még parlamenter lenni, hogy rákérdezzek, hogy mi is történik, és ha lehet, akkor oldjuk meg ezt a történetet.
Dr. Vas Levente egészségügyi szakpolitikus, parlamenti képviselőjelölt, köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm én is a lehetőséget, és üdvözlök minden kedves hallgatót.